Patai Mihály, a Magyar Bank Szövetség elnöke, az UniCredit Bank Hungary Zrt. Elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendégeink, Lavai Richárd vagyok. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye új kormány alakul, nem tudjuk pontosan, hogy a gazdaságpolitika mennyire lesz más, más lesz egyáltalán. A bankszövetség mire számít? Önök szerint mire kellene a hangsúlyt helyezni?
A bankárok született opportunisták, és ezért a folyamatosságot szeretik. Tehát én alapvetően azt várom, hogy drasztikus változás nem lesz a gazdaságpolitikában. Nem is lesz rá szükség, hisz a világ gazdasági környezet az nem változott meg az elmúlt hónapokban. Ugyanaz jellemzi, hogyha lesz majd idő erre, akkor beszélünk erről. Ugyanaz két nagy jellemzője van most a világ pénzügyeinek, az, hogy pénzbőség van, amit quantitative easingnek hívunk, mert a nagy jegybankok pénzt pumpáltak az elmúlt 10 évben a világgazdaságba, és a másik jellemzője az, hogy a pénz olcsó. Tehát sok és olcsó pénz van a világban, ez jellemző marad a következő másfél-két évre biztosan. Tehát kívülről nem jön olyan impulzus, ami miatt gazdaságpolitikai, stratégiai váltást kéne csinálni, ráadásul még működött is a gazdaságpolitika az elmúlt években. Egy új elemet várunk mindenképpen, amit már a korábbi jelzések a miniszterelnök is jelezte, és a gazdasági miniszter is, egy bankelnök is, a versenyképesség lesz a gazdaságpolitika egyik súlypontja, amelyben olyan új lépések lehetnek, amihez a bankszövetségnek és a bankároknak is csatlakozniuk kell.
Maradva egy picit a gazdaságpolitikánál, a bankszövetség szerint a kormánynak, általában az államnak hogyan, mi módon kell leginkább jelen lennie a gazdaságszabályozásban, a gazdaság életben?
A válság megtanított bennünket arra, hogy ne tagadjuk teljes mértékben az államnak a szerepét, tehát mindenképpen az állam szerepe megváltozott az elmúlt 10 évben, és úgy gondolom, hogy a helyes arányokat meg is találták a nyugati világban is, és Magyarországon is. Nálunk egy fokkal erősebb volt az állam beavatkozása a rendszerben, mert voltak speciális problémáink.
Az Európai Unió szerepét hogy látják az uniós tagországok? Most az eurozónán kívüli országokról beszélünk egyelőre.
Hát nézd, az Európai Unió az számunkra egy olyan adottság, amitől nem fogunk tudni sosem eltekinteni a belátható évtizedekben, hisz a gazdaságunk teljes mértékben integrálódott az Európai Unióba. Az egy más kérdés, hogy az eurozónán kívül vagyunk, vagy belül, de az, hogy a magyar export az a GDP 90%-át teszi ki, az magáért beszél, és ezen belül pedig ennek a 70-75% az Európai Unióba megy, mármint az áruforgalomnak, a export-import forgalomnak több mint 2/3 az Európai Unióba jön, illetve oda megy, ráadásul az Európai Uniós nagy például gépgyárak, autógyárak Magyarországon vannak, és hozzájárulnak ehhez az exporthoz, meghatározzák az exportnak az erejét. Úgyhogy ez nem is kérdés. Ami az Európai Unióban történik, az húsba vág Magyarországon természetesen.
Az, hogy az uniós forrásoknak olyan szerepe volt, hogy az elmúlt években közgazdászok szerint jelentős szerepe volt a magyarországi növekedésben, ez ön szerint jó? Hiszen nyilván ebben van egyfajta hullámzás.
Ez adottság. Körülbelül 3 milliárd euró volt az elmúlt években az évi hozzájárulása az Európai Uniós pénzeknek, korábban egy kicsit több. Nézze, ez az Európai Unió számára, én egyetértek azokkal a gondolatokkal, ez nem egy adakozás. Az Európai Unió akkor, amikor úgy döntött, hogy felveszi ezeket az országokat, köztük Magyarországot is, tudatosan vállalta, mert az építkezés része volt ez, és ez a felzárkóztatás, ez mindenképpen érdeke a legfejlettebb országoknak is, tehát én sem tekintem ezt adománynak. A szerepe ennek a pénznek nyilvánvalóan meg fog változni. Az elmúlt időszakban a gazdasági növekedés egyik emeltyűje volt az Európai Uniós pénz, a másik a német exportőr, a harmadik, amely most már a legfontosabb az elmúlt években, ez pedig a magyar embernek a fogyasztása. És ez került előtérbe, úgyhogy ha arányokat nézzünk, akkor 7-8 évvel ezelőtt fontosabb volt az európai pénznek a jelentősége a GDP növekedésben, mint most, mert most átvette az a lakossági fogyasztás, most már az a legfontosabb emeltyű a GDP-nek, hogy mennyi tejet, mennyi kenyeret, mennyi autót, mennyi bútort vesz a magyar állampolgár.
Mielőtt beszélnék a magyarországi makrogazdasági helyzetről, egy picit maradjunk még az eurozónánál. Ugye az elmúlt években nagyon sok vita folyt arról, hogy vajon jó-e, vagy inkább korlátozza a magyar gazdaságot, hogy kívül van az eurozónán. Ön mit gondol?
Nekem van egy személyes véleményem, amely mindig európárti volt, de meg tudom érteni azokat az érveket, amelyet például a jegybankelnök, vagy a nemzetgazdasági miniszter, vagy a miniszterelnök képvisel. Lehet mellette is, meg ellene is érvelni. A lényeg az az, és az utóbbi években számomra ez világossá vált. Nekem az euróhoz való csatlakozás az egy pénzügypolitikai, pénzügystratégiai kérdés, de úgy gondolom, hogy azok, akik a döntést meghozzák, tehát a kormány és a parlament, itt alapvetően egy nemzetstratégiai kérdésé vált az eurócsatlakozás, úgyhogy ez az én értelmezési tartományomon kívül van.
De egyébként az, hogyha mondjuk az eurózónán kívüli országok egyáltalán célként ezt megfogalmazzák, célként azt, hogy teljesíteni az eurózónához való csatlakozás feltételeit, ez önmagában, ön szerint segít?
Csak jó lehet, persze. Abból sosincs probléma, hogyha teljesítjük ezeket a feltételeket. Ez azt jelenti, ha feltételek megvannak, ez azt jelenti, hogy egy fenntartható növekedési pályán van az adott gazdaság, amely például jellemző a magyarra is.
Mi kell ahhoz, hogy fenntartható legyen ön szerint hosszú távon egy növekedési pálya, azon, mint például most Magyarország elindult?
Hosszú távon a legfontosabb az, hogy a belső fogyasztás mindenképpen szerepet játszon a növekedésben, ez a legstabilabb. Tehát azok a gazdaságok a világban a legstabilabbak, amelyeknél a belső fogyasztás meghatározó. Tehát most két klasszikus példa van, Kína és az Egyesült Államok. Az Egyesült Államokban a gazdasági növekedés több mint 90%-ban az határozza meg, hogy az emberek mennyit vásárolnak a Walmartban, meg a boltokban. Kínában hasonló, mert egy nagyon nagy zárt gazdaságokról van szó. És ez természetesen a kis országokban is így van, csak vannak más emeltjűi is a GDP-nek, ahogy az említettük az előbb is, például a mi esetünkben az Európai Uniós pénz, meg az Audi, mint exportőr. Tehát, de a legeslegfontosabb és hosszú távú fenntarthatóság szempontjából az embereknek a fogyasztása az, ami stabilizál egy növekedést. Ehhez pedig persze az kell, hogy az adott gazdaság tudja az egyfőre jutó elkölthető jövedelmet, reáljövedelmet növelni, mert akkor tudja stabilizálni a gazdasági növekedést.
Tehát például, hogy az export is tudjon növekedni, hiszen az exportból van az a pénz, amit utána el lehet költeni bent.
Természetesen azok, akik az exportőr vállalatoknál dolgoznak, azok elmennek a boltba és segítik a gazdasági növekedést.
Mi ön szerint a legfontosabb kihívás Magyarország előtt, a magyar gazdaság előtt, mondjuk a következő 1-3-5 évben?
A legfontosabb kihívás, egyetértek, a versenyképességnek a fokozása, az, hogy azok a vállalatok, amelyek Európai Uniós pénzhez, állami támogatáshoz jutottak, meg tudjanak maradni hosszú távon, és hozzájárulhassanak a gazdaság növekedéséhez. Tehát képessé válik-e az adott beszállító, amely például most kap 20-30-40%-os állami támogatást, Európai Uniós pénzt ahhoz, hogy egy kapacitást kialakítson, és beszállít mondjuk a nagyon sok ilyen ügyfelet ismerek szerencsére, akik nagyon sikeresen beszállítanak mondjuk a Mercedesnek vagy az Audinak, és csatlakoznak ehhez az ipari piramishoz, amit az autóipar jelent Magyarországon, tartósan tudják ezt a kapcsolatrendszerüket fenntartani. Ne csak azért, mert kaptak 20-30% beruházást, illetően 20-30% támogatást, hanem ki tudják majd termelni 10 év múlva, amikor ki kell cserélni ezeket a nagyon drága gépeket. Ők képessé váljanak arra, hogy akkor is tudnak majd a Audinak meg a Mercedesnek szállítani.
Min múlik a versenyképesség? Akár egy ilyen szinten, tehát akár a mikrogazdasági szinten, akár egy-egy cég szintjén, és min múlik ön szerint, vagy min múlik a versenyképesség leginkább nemzetgazdasági szinten? Mi most a versenyképességnek a legfontosabb kérdése?
Az, hogy a változási képesség, a tanulási képesség. Tehát mindenkinek egyéni szinten és vállalati szinten is, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni az új körülményekhez, az új követelményekhez. A magyar psziché meg a magyar vállalat egy kicsit lassúbb, mint a nyugat-európai vagy az amerikai vállalat ebben. Mi sokkal inkább stabilitást szeretjük. Ez mondjuk megjelenik egy olyan statisztikai elemben is, hogy nálunk a mobilitás alacsonyabb, mint nyugaton, és az emberek nem szeretnek 100 kilométerre, 200 kilométerre elmenni, elköltözni a munka miatt, hanem inkább várnak arra, hogy a faluba érkezzen a munkahely. Tehát összefoglalva, szerintem a tanulási képesség, a változásra való hajlam és a változási képesség a legfontosabb verseny előny, ha valaki ebben bír.
Érzékel ebben változást, például a vállalati ügyfeleiken keresztül?
Nagyon sok olyan ügyfelet ismerek személyesen is, akik az elmúlt 20 évben ezen a változáson, ezen a tanulási folyamaton végigmentek, és nagyon jó irányba haladnak, igen. A 20-30 éves perspektívában nagyon nagy változást látok. Van több száz, több ezer olyan magyar középvállalat, amelynek mondjuk az árbevétele olyan 5 és 25 milliárd forint között van, és beépültek ebbe a nagy európai piramisba, vagy mint alapanyagbeszállítók, vagy mint részegységbeszállítók, vagy úgy, mint egyszerűen exportőrök, saját végtermék exportőrök, akik már megtanulták ezt a tanulási folyamatot az elmúlt időszakban, és már a következő nemzedéknek úgy fogják átadni, hogy azok a tanulást, az állandó megújulás természetesnek veszik.
Ez egyfajta generációs kérdés is?
Generációs kérdés, nyilván van egy fiatal embernek egyszerűbb a tanuláshoz hozzáállnia, mint egy idősebbnek, de a magyar középvállalatok alapítói, azok, akik életben maradtak, azok megtanulták ezt.
Mennyire fékezi ön szerint a magyar gazdasági növekedést a munkaerő hiánya?
Bizonyára fékezi természetesen, ugyanakkor az előnye a másik oldalon az, hogy nincs munkanélküliség gyakorlatilag Magyarországon, nőtt a foglalkoztatottság. Az iparban dolgozó kollégák már tapasztalják ezt, és lassan az elmúlt 1-2 évben most már például a bankszektorban is tapasztaljuk, hogy munkaerő hiány van, és bizonyos szakmákra, speciális képzést igénylő szakmákra nagyon nehéz ember találni.
Ön szerint ez kikényszerítheti azt a termelékenységi fordulatot, amit sokan régóta szorgalmaznak?
Ki kell, hogy kényszerítse, természetesen.
Persze. Lesz erre pénz? Látszik erre hajlandóság, hogy mondjuk akár hitelt vegyenek fel a vállalkozások?
Nézze, ez evidencia. Ha valamit meg akarunk oldani, akkor meg kell találni a megoldást. Az egyik megoldás az, hogy hitelt vesz föl, vagy támogatáshoz jut, tehát alapvetően a hitelnek azért sokkal stabilabb szerepe lehetne hosszú távon.
Ugye egy picit visszacsatoljunk a gazdaságpolitikára. Ebben a helyzetben, amikor például munkaerő hiány léphet fel, amikor versenyképességet kell javítani, akkor mi az, amit a gazdaságpolitikától mondjuk a gazdasági élet leginkább elvár? Hogyan tudja ezeket a területeket erősíteni, támogatni a gazdaságpolitika? Milyen eszközök kell?
Az, hogyha nagyon határozottan kijelöli azokat az irányokat, ahol ő támogatni fog. Tehát ez lehet iparág, vagy lehet egy, hogy például exportőröket támogat, és utána pedig magára hagyja a gazdaságot. Tehát az nem működik, hogy folyamatosan minden nap fogja a kezét a vállalat vezetőnek, vagy a vállalatnak, vállalat tulajdonosnak, és megpróbálja befolyásolni. Nem, magára kell hagyni, és meg kell várni az első eredményeket.
Az a fajta adópálya, amin elindultunk, hiszen itt látható mondjuk 2010 óta egyfajta viszonylag koherens adópolitika.
Igen, egyértelmű.
Ez ebbe az irányba hat?
Ez egyértelmű, igen. Tehát én a személyjövedelem adóban megtett lépések, azok rendkívül pozitívak, és ugyanez, amit az elmúlt időszakban tapasztaltunk, hogy például a vállalati adó, vagy corporate tax, az lement 9%-ra, ennek nagyon nagy jelentősége van.
Adóégben sok közgazdász szerint még mindig jelentős, vagy legalábbis picit hátrányban vagyunk, akár regionális összehasonlításban is.
Makro összehasonlításban még mindig az adózásnak az aránya Magyarországon a túladózottak közé sorol bennünket, igen.
Ebben van tartalék? Érdemi tartalék?
Valószínű, igen, természetesen. Van tartalék, de ezt nyilván nem foglalkozom napi gazdaságpolitikával, de ezt csak akkor lehet ezt a tartalékot igénybe venni, hogyha lehetőség van arra, hogy a költségvetésben olyan bevételi forrásokat találjanak, amelyek kompenzálnánk ezt a tartalékkiesést, mert egyébként a magyar gazdaságpolitikai sikereknek az elmúlt 8 évben az alfája és omegája volt a költségvetés, a központi költségvetés fegyelme.
Tehát ugye ez a további fenntarthatóságnak is az egyik fontos lépés, tehát még az államadóság csökkentése.
Nem kérdés. A legfontosabb az, hogy a kormány tartsa a költségvetési célt, és tartsa azt, amit az elmúlt 8 évben megalapozott, hogy a világ, és köztük az opportunista bankárok elhiszik a magyar kormánynak, hogy ha ennyi a deficit cél, akkor az annyi lesz. Ez sajnos 100 éve nem történt meg Magyarországon, és ez a legeslegfontosabb, ami a gazdaságpolitikában történt. A központi költségvetés fegyelmezett menedzselése.
Ugye részben a munkaerőpiac összefüggésben van a általában a demográfiai kérdésekre. Ugye a miniszterelnök úr azt mondta, aki élt miniszterelnök úr, hogy a demográfiai célú kormányzást vagy gazdaságpolitikát szeretne. Ezt ön ma, mielőtt ismernénk a részleteket, hogyan tudná lefordítani akár a bankároknak, akár a gazdaságnak? Mire számít?
Hát arra, hogy a gyerekvállalás ösztönzésével igyekszik a demográfiai problémát, magyarul a lakosság számának a csökkenését megállítani, és ezzel a jövő munkaerejét megteremteni.
Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy azt mondta a beszélgetésünk legelején, hogy kedvező környezet van, kedvező külső környezet van, nincsenek igazán komoly kényszerek, amelyek valamilyen kényszerintézkedésre sarkalnának. Mire lehet ez most jó, ez az időszak, akár a vállalkozások számára, akár a gazdaságpolitikai szinten? Mire lehet ezt az időszakot felhasználni ön szerint?
Hát, mint mondtam, két nagyon fontos jellemzője van a világ pénzügyeinek, az, hogy olcsó és nagyon sok pénz van a világban, és ez természetesen helyet keres magának. És az, hogy nem fog változni ez a két ismér a következő másfél évben, azt viszonylag nagy valószínűséggel hiszem. Tudnélik, az Európai Központi Bank biztos vagyok benne, hogy nem fogja követni az amerikai jegybankot, amely már elkezdte a pénz drágítását, és még körülbelül egy másfél évnyi időszak van Magyarországon arra, hogy fenntartsuk ezt az olcsó pénzpolitikáját, amit laza monetáris politikának hívunk. Én úgy gondolom, hogy ezt az időszakot ki kell használni a vállalatok tulajdonosainak, vállalatvezetőknek arra, hogy hozzák meg azokat a befektetési döntéseiket, amelyben fel tudnak készülni a következő 5-10 évre. Magyarul, ha valakinek befektetési elképzelései vannak, akkor a következő másfél évben kell hitelt felvennie, mert most nagyon olcsó a hitel Magyarországon.
Érzi ezt a hullámot? Ugye itt volt a jegybanknak ugye egy fontos kísérlete, a növekedési hitelprogram.
Igen, ez egy nagyon nagy siker volt.
Hogy elindítsa, ez elindította? Úgy érzi, hogy elindult ez a folyamat?
Akkor ez minimum 0,5%-kal, ha nem többel megsegítette a GDP növekedését, és azóta is egy lendületben tartja a kis- és középvállalatokat. Most utána más intézkedései voltak a jegybanknak és a kormánynak. Én úgy gondolom, hogy ez most fenntartható. Most az idén én optimistább vagyok, mint Varga Mihály miniszter úr. Én 4,5%-os növekedést várok az idénre, és utána 2019-re is 3,5%-ot, majd 2020-ra is 3% körüli növekedés látható. Benne van az elmúlt időszak intézkedéseiben. Úgyhogy ezeket az éveket kell felhasználni arra, különösen addig, amíg az olcsó pénzpolitikája marad Magyarországon, hogy azokat a befektetéseket a magyar ipar, mezőgazdaság és a magyar gazdaság megtegye, amelyek stabilizálni fogják középtávon a növekedés fenntarthatóságát.
Hajlandóak már nagy számban eladósodni a vállalkozások? Az eladósodni, úgy értem, hogy hitelt felvenni és beruházni?
Az elmúlt fél évben szűk egy évben ez már tapasztalható, igen. Tehát megnőtt. Mind a lakossági területen, mind a vállalati területen a hitel iránti éhség az egyértelműen megnőtt.
Ugye éhségről korábban is lehetett hallani, csak ugye sokan azt mondták, hogy egyrészt van egyfajta óvatosság, részben még a 2008 miatti óvatosság, egyfajta bizalmi válságot is sokan emlegettek, másrészt meg azt mondták, hogy talán nem elég erősek még a vállalkozások, például külpiacokon. Melyik az, ami ön szerint oldódott ezek közül?
Mind a két területen oldás volt. 2017 közepétől tapasztaljuk azt, hogy például a lakosság több hitelt vesz fel egy hónapban, mint amennyit visszafizett, tehát megfordult, és újra növekszik az állomány, és a vállalati területen is most már egy éve láthatjuk azt, hogy egyre inkább a hitelégség megjelenik a számokban is, mert a bankrendszer igyekszik kielégíteni ezt a hitelégséget, és nő a vállalati területen is a hiteleknek a volumene, ami egy jó hír, hisz még egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy van egy túlfűtöttségi veszély Magyarországon, még nagyon-nagyon bőven van növekedési lehetőség, hisz körülbelül most jelenleg a lakossági hitelállomány körülbelül a GDP 14-15%-át teszi ki, hasonló volumenű és arányú a vállalati hitel. Hát Közép-Európában ez jellemző, de már vannak olyan közép-európai országok, amelyek ennél magasabb arányjal, tehát nagyobb jelentősége van a hitelnek a gazdaságban, de Nyugat-Európában 2-3-szor nagyobb a ezeknek a hiteleknek az aránya a GDP-hez képest.
És nagyjából ez a 30% körüli az egészséges ön szerint? Tehát mondjuk az jelentene egy igazából fenntartható egészséges tempót?
Németországban 50%, Amerikában 70-80%. Tehát ez minden ország maga szabályozza be magát. Itt most a hitelnek a szerepe az Magyarországon relatíve kisebb azért, mert amit ön is az elején kérdezett, mert vannak Európai Uniós pénzek. Ahogy az Európai Uniós pénzek jelentősége csökken, én úgy gondolom, hogy a hitelnek kell a helyére lépnie.
Ez a hitelfelvételi kedv terjed lefelé, úgy értem, hogy a vállalatok méretét, ahogy nézzük, tehát ebben a piramisban, ahol lent vannak az egészen kicsi, mondjuk családi mikrovállalkozások is. Tehát láthatóan abban a körben is megjelent ez
a... Ez például ezt az egésznek a ravasza és az elindítója a Magyar Nemzeti Banknak a növekedési hitelprogramja volt, és azóta ez szépen folytatódik. Sőt, ha igazából véve azt kell mondanom, hogy a nagyon nagy világkoncernek azok mostanában nem vesznek föl hitelt, tehát egyszerűen tele vannak készpénzzel, tehát cash rich
nekik
van. Vannak. Igen, tehát itt most a európai bankrendszerben a közép- és kisvállalatok jelentősége az egyre inkább nő.
Elképzelhetőnek tartja, hogy ebben a mostani időszakban, ebben a békeidőben, amire azt mondta, hogy nagyjából egy-másfél évig ez még szinte valószínűleg fennáll, hogyha nem történik valami, akkor mondjuk azt a krónikus tőkehiányt, amit mondjuk a magyarországi KKV-knál 20-25 éve emlegnek a közgazdászok, most felül lehet múlni?
Segíteni lehet a helyzeten, de nem hiszem, hogy meg lehet oldani. Tehát azt nem lehet... Mondok önnek egy példát, azt nem lehet pótolni egy magyar középosztálynál, amely egy hátrány mondjuk egy olasz középosztályhoz képest. Én nem örököltem se, én a középosztályhoz tartozom, mint banki vezérigazgató. Az van körülöttem, amit én megszereztem magamnak az elmúlt időszakban. Minden olasz kollégám, aki hasonló rangban van, a nagyapjától kastélyt örökölt, a dédapjától örökölt egy híres festményt, egy alpesi nyaralót és egy tengerparti nyaralót. Mert az olasz középosztály tizedik generáció óta tovább örökíti a javakat. Ez Magyarországon nincs meg. Tehát ezt nem lehet egy 10-20 generációs hátrányt néhány év alatt ledolgozni, hanem ezt több generáció alatt csak lehet ledolgozni. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem kell tenni abba az irányban.
Hiszen valamikor el kell kezdeni, ugye ledolgozni.
Természetesen.
Patai Mihály, Magyar Bank Szövetség elnöke, az UniCredit Bank Hungary Zrt. Elnök vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.